Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Három jó év zsinórban. Kihívásokkal teli, de jó szüret 2021-ben. Légli Ottóval, a HNT elnökével beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem hallhatják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Eltérőek az agrárágazatok idei évre vonatkozó kilátásai. Megkezdődött a lehalászás és a haltelepítési szezon. Összesen 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a versenyhivatal a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellre. Eltérőek az agrárágazatok idei évre vonatkozó kilátásai. Míg a gabonatermesztők soha nem látott áron tudják értékesíteni termékeiket, pozitív várakozásokkal tekintenek előre, addig az állattenyésztési ágazat szereplői negatív kilátásokat jeleznek a következő negyedévre, mondták értékelésükben a Takarékbank elemzői. Az állattenyésztők között a baromfi hús termékpálya helyzet értékelése a legjobb. A takarmányárak a pulyka kivételével érvényesíthetőek a termelői árakban. A legpesszimistábbak a sertéságazati szereplők, mert e területen kedvezőtlenek a globális folyamatok. Kiemelkedő javulás várható a szőlészet-borászatban, az alapanyagára kissé nőtt, a szüret jól sikerült. A gyümölcságazat tartósan pesszimista. A tavaszi fagyok súlyos kárt okoztak. Nincs megfelelő munkaerő sem. Átlag alatti kilátásokat mutat a tojás termékpálya. A hazai kereslet csökkent. A takarmányárak emelkedése nem jelent meg a tojás termelői árában. Megkezdődött a lehalászás és a haltelepítési szezon. Az ágazat nehézségei ellenére lesz elegendő magyar hal karácsonykor. Emellett az őszi időszakban minden horgászegyesület pontyrendelését is teljesítik, mondta a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke. A haltermelők költségei az idén drasztikusan nőttek a takarmány és gázolajárak, illetve a munkabérek emelkedése miatt, és a helyzetet az időjárási körülmények csak tovább nehezítették. Németh István arról is beszámolt, hogy Magyarországon a tógazdaságokban termelt halfajok mintegy 80%-a étkezési ponty, amelyből nagyjából 12 ezer tonnát juttatnak évente a piacra. Elmondta, hogy mára a második leginkább kedvelt faj az afrikai harcsa lett, amelyből Európában Magyarország a legnagyobb termelő. Intenzív telepeken az elmúlt évben összesen 5277 tonna halat termeltek, amelynek 97%-a afrikai harcsa, 3%-a pedig tokféle volt. Magyarországon mintegy 166 ezer hektár horgászati célú vizet telepítenek be magyar halakkal. Ez adja éves termelésük mintegy 33%-át. Tehát alapvető érdekük a horgászok elégedettsége is, tette hozzá. 7,46 milliárd jut a tanévben iskola tej, iskola gyümölcs és iskola zöldség programra. Erről az agrárminiszter beszélt, aki közölte, a pénz nagy része, 6,7 milliárd forint, nemzeti forrásból származik, 1,76 milliárd forint pedig uniós forrásból. A 2021-22-es tanévben az iskola gyümölcs programban megközelítőleg 2300 általános iskola és általános iskolai programokkal rendelkező gimnázium több mint 535 ezer tanulója, az iskolatej programban pedig csaknem 2700 oktatási intézmény több mint 446 ezer tanulója vesz részt. A programokban felhasznált élelmiszerek mennyisége már a hazai élelmiszeripar szempontjából is érzékelhető, stabilizáló erőt jelent, jegyezte meg Nagy István. A gyerekeknek ezen a csatornán 19 beszállítótól összesen 13 millió liter tejet osztanak ki, továbbá 34 szállítótól csaknem 50 millió adag gyümölcsöt, illetve zöldséget. Ágazati összefogás a fenntartható fagazdálkodásért. Az erdőgazdálkodók, a faipari ágazat, az Agrárminisztérium és a Soproni Egyetem vezető képviselői között azért indult szakmai párbeszéd, hogy a fenntarthatóság a teljes termékláncban átfogó alapelvként érvényesüljön, a meglévő gyakorlati megoldások egymás erősítésével támogassák a folyamatot. A faipar jó mintát kínál a körkörös gazdaság számára, hiszen a fa minden alkotó elemében hasznosítható. A mostani kerekasztal beszélgetés egy rugalmasabb ágazati együttműködés kezdete, amelynek már van kézzelfogható eredménye is. Határozott igény fogalmazódott meg arra, hogy a továbbiakban a fagazdálkodás területén nem feldolgozási fázisokban, hanem a teljes termékláncban kell gondolkodni, hangsúlyozták a résztvevők. Összesen 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a versenyhivatal a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartelre. A GVH közleményben jelezte, a Nitrogénművek Vegyipari ZRT, illetve a vele egy vállalkozás csoportba tartozó műtrágyagyártó és forgalmazó vállalkozások jogsértő módon meghatározták viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, sőt azt is, hogy azokat mely vevőknek értékesíthetik tovább. A cégcsoport emellett a külföldről történő beszerzés korlátozása érdekében jelentős évi minimum vásárlás mennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő viszonteladóinak. A műtrágyakartel esetében a hazai gazdák a tiszta versenyhelyzetben érvényesülő árhoz képest magasabb árakkal szembesülhettek, és a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat, hangsúlyozta a versenyhivatal. A Nitrogénművek ZRT jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, azt mindenképpen megtámadják a bíróság előtt. Az idei szüret nagyon jól indult. A korai fajták mennyiségben és minőségben is remek eredményeket produkáltak. Egymást követő két jó évjárat után 2021 is reményekkel telinek ígérkezik. Ugyanakkor, ha tájegységekre bontjuk, az egyes területek között nagy lesz a szórás minőségben és mennyiségben egyaránt. Légli Ottóval, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökével, Halmos B. Ágnes, a Kistermelők Lapja főszerkesztője beszélgetett az idei év nehézségeiről, extrém időjárásáról, a klímaváltozás és a szőlőfajták kapcsolatáról, illetve arról, miként változtak borfogyasztási szokásaink az elmúlt években.
A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Mai témánk a szüret, s ki is lehetne más a vendégünk a stúdióban, mint Légli Otto, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Milyen volt, vagy milyen a szüret idén?
Köszönöm, hogy itt lehetek. Még nem végeztünk, bár vannak olyan borvidékek, Kunság legnagyobb mennyiséget produkálja, vagy Balatonboglár, vagy Mátra, Tolna, akik elég jól állunk, de Eger és Tokaj jóval később kezdett, ebben nyilván szerepe volt az osztályos évnek is, úgyhogy körülbelül 50%-nyi felületről vannak adataink. Elég jól indult az ünnepelt korai fajtákkal, itt gondolunk csak az írsai olivérre, ami egyre népszerűbb Magyarországon, jó mennyiségeket is produkált, hogy mi mondjuk ilyen szakzsargonnal még elég jól ég kihozatalt, bár itt is voltak szórások. Talán itt meg is kell jegyeznem, hogy olyan éve, azon évek közé fog tartozni, azon évjáratok közé, ami az országon belül elég nagy szórást fog mutatni.
Az utóbbi 2-3 hétben többször is olvastam arról, hol az egyik, hol a másik borvidékről mondták azt, hogy nagy évjárat lehet. Valóban így van ez?
Igen, bár ez a definíció azért megér egy kis mélyebb elemzést. Kétségtelen, hogy én is azok közé tartozok, aki azt vallja, hogy nagyon ritka az, hogy ha ilyen szép jelzőt nem is teszünk el, de jó évjárat követi egymást, most már harmadik évben, tehát 19, 20, 25, mindegyik egy minimum egy jó évjárat. Erre nem nagyon volt példa azért az utóbbi 20-25 évben, hogy három jó évjárat követi egymást. Pont. Ha egy kicsit elemezzük, akkor azért és árnyaljuk a képet. Meg kell említeni, borvidéktől függetlenül nagyon magasak a savak. Annak ellenére, hogy egy aszályos évben vagyunk, nagyon magas a savtartalom, mind a borkőssav, mind az almasav. Nem egy esetben, nem egy fajtánál és hegyközségnél, termelőnél abszurd számokat kapunk. Ez egy nagyon érdekesség. Minden évhoz valami újat, valami egyediséget. Mennyiségek lehetnek szórások, hisz az aszály nem mindenütt hagyott ugyanolyan nyomokat. Sajnos nálunk is a Balatonboglári borvidéken volt egy komoly jégverés. Nagyon sok helyen panaszkodtak, ugye olyan aszály volt az erdőkben is, hogy a vadak nagyobb kárt okoztak. Egyszerűen szomjazták ők is a gyümölcsöt.
És kijártak az erdőből?
És a szőlőben, igen, nagyobb a vadkár. Tehát emiatt is nagyon eltérő eredmények születnek. Én is azt gondolom, hogyha itt a... Hát nyilván majd még el kell árjedni a mustoknak. Van, aki ugye Márton nap körül itt mondja, mind a borbírája. Én óvatosan vagyok, én azt szoktam mondani majd, hogy következő év húsvétja körül a borok minőségéről már merek pontosan nyilatkozni.
Térjünk vissza ezekre a savakra, fordítsuk már egy kicsit emberi nyelvre, mert minden borásztól mindenhol ezt halljuk, szépek a savak, sok a sav, kevés a sav. Mit jelent ez, hogyha valaki megissza a bort? Ha sok volt a sav, akkor milyen lesz az a bor?
Igen, köszönöm szépen a kérdést, mert így van, nem biztos, hogy ezt mindenki ilyen röpkefél mondat alapján érti. Előre kell bocsájtani, hogy a sav a bornak a gerince. Ugye az a fehér boroknál általában a borkősav és az almasav, a vörös boroknál pedig a csársav, a tanin. És itt nagyon kis értékekről beszélünk, hisz gram per literben, tehát ezrelékben van kifejezve, és hogy konkrét legyek, nem mindegy, hogy 6,5 vagy 7,5 egy bornak a savtartalma, az összsavtartalma. Nyilván ez függ a testtől is, mekkora testtől a bor, ne talán mekkora maradék cukortartalom van mellette. Az érleléshez és a bor potenciájához, ahogy szoktuk mondani, elengedhetetlenül szükséges. De hát amikor mondjuk kiárjátán 10 gram per liter fölött van egy bor savtartalma, azért az már több, mint kemény. Tehát az magas, és akkor nem csoda, hogy mondjuk még egy borivó is esetleg, mint hogyha kemény, savanyú.
Tehát savanyú lesz a bor tőle.
Igen. Szokták mondani felénk, hogy minden, és akkor hunyorognak szépen, hogy ecet ágy. Hát nyilván az ecet az is egy sav, de itt most nem arra kell alapvetően gondolni, mert az már egy hibás vonal, hogyha megemelkedik, vagy irány, ha megemelkedik az illósav. Tehát nagyon, nagyon durván savanyú lesz, karcosan, És ugye a borra ugye azt valljuk, hogy egy élmény, tehát kívánjuk a következő kortyot. Na most egy ilyen nagyon savas, nagyon savanyú bor nem biztos, hogy nála így lesz.
Igen, de hát ugye azt említette, hogy asszály volt. Ha az ember belegondol, ha asszály van, akkor kevesebb lesz a lé, akkor most, és hogy talán akkor a szőlő édesebb. Így van ez, vagy ez nem így függ össze?
Igen, tehát most visszapörgettem én is hirtelen mondjuk a 2000-es évek elejétől, amikor már elkezdtünk úgynevezett klímaváltozásról beszélni, és hát akkor nagyon egyszerű volt erre a válasz, hát korábban kell szüretelni, és nem fognak, megint egy szakzsargonból jött kifejezést alkalmazok, nem fognak elégni. Tehát amikor viszont alacsony a savtartalom, van nagy melegben elégnek a savak. Azért ebből látszik, hogy még nagyon keveset tudunk erről az úgynevezett klímaváltozásról és a hatásairól. Most kora is lenne, mert nyilván egy több tényezőről van szó, azért azt már kijelenthetjük, hogy csak az asszály és a megnövekedett hőszegre gondolnánk, vagy a hőségnapokra, mert így van, az eddigi tapasztalatok alapján nem ezt vártuk volna a 21-es évtől, hogy ilyen magas savak fognak teremni.
Mert hogy asszályos év volt.
Asszályos év volt.
Ez mit jelentett a szőlő minőségére, a bornak való mennyiségére?
Ugye amikor évjáratban fogalmazunk, ugye az azt jelenti, hogy nem egy naptári év. Uh-huh. Hisz a rügyek már előző év nyarán differenciálódtak, ugye ezek termőrügyek is, nem csak hajtórügyek. A téli csapadék, hogy föltöltődjön a talaj. Ugye a szőlőnek nagy gyökérzete van ideális esetben, és ideális esetben kellő mélyen. Igen. Hát nyilván talaj kötöttségétől azért komoly különbségek lehetnek, illetve nagyon konkrétan, ha még fiatal az ültetvény. Nem alakult ki neki a gyökérzete. Tehát elég összetett kérdésről beszélünk. Vagy ne talán túl van terhelve, és nem tudja kinevelni a növény is, és hát meg másképp nem tudom mondani, bocsánat, hogy ha laikus hallgatók felé, hogy az úgynevezett fenológiai fázisokban, tehát nem csak az csapadék mennyiség a fontos, hanem ez hogy oszlik meg. Uh-huh. Az nem baj, és azt nem szoktuk bánni, hogyha mondjuk meg kontinentális viszonyok között úgyis tanultuk, ha még igaz ez az axióma, hogy a nyár általában száraz, a tél hideg. Hát ugye hol vannak már az igazi? Az ősz csapadékos. Mondjuk azt nem bánjuk, hogy az ősz, főleg a szeptember, az nem annyira csapadékos, hiszen akkor annyira vékony a sejtfal, hogy nagyon könnyen repedne a bogyó. Tehát összetett kérdés, csak most párat villantottam föl. Ha nem kap megfelelő időben megfelelő vizet a gyümölcs, akkor nem fog tudni kitálni a bogyó, és ha úgy is tűnik szemre, és például a termésbecsléseknél itt nagyon kell figyelni, hogy minden rendben van, és amikor jönnek az első mérlegelések, mert azért a mintamérlegelés, vagy tényleg ma a szüreti teljes tényszám, azért az nem biztos, hogy egybeesik, és akkor jöhetnek a meglepetések, és akkor sajnos jöhet még egy meglepetés, amit mi úgy hívunk, hogy léghozata, tehát, hogy egy kilogramm gyümölcsből mennyi must lesz. Uh-huh. Itt is nagyon, nagyon nagyok a szórások az idei évben.
Hol jobb a kihozatal, hol rossz?
Nem lehet rá a törvényt hozni. Nagyon eltérőek, borvidékenként, fajtánként. Vannak olyan élmények, hogy mondjak most egy példát, közvetlen környezetemből Cabernet Sauvignon, ami nem egy nagybogyójú fajta, az egyik legalacsonyabb léghozatalt szokta produkálni. Most konkrétan egy ültetvénynél, az öcsémnél egy nagyon szép számot produkált. De van, tehát mindenre van szinte, most nagyon egyszerűen fogalmazva ebben a kérdésben. Példa ellen példa.
Ugye említette a különböző fajtákat. Azt hallom, hogy a jelenlegi fajta állomány, ami a magyar borvidékeken megtalálható, azért változtatásra szorul, és nagyon nagy szerepe lesz a közeljövőben a szőlészeti kutatásoknak. Egyszerűen új fajtákra, vagy a fajtáknak egy kicsit átalakításra lesz szüksége. Mi ez? Mit kell ezen érteni?
Hát most egy nagyon nagy témát érintett, tehát nem biztos, hogy a mai nap elegendő lenne ennek a kitárgyalására. Én onnan kezdeném, hogy ugye ezen hosszú évtizedek óta megy egy vita, hogy is próbálja megfogalmazni magát a magyar szőlőbortermelés. Ma, és ez le van írva a stratégiánkban is, amit maga az ágazati szereplők alkottak meg régiós megfogalmazásban, hogy alapvető értékünk nekünk a sokszínűség, a gazdagság. Tehát csak gondoljunk bele, hogy a Balaton körül 6 borvidék is mennyi szín, mennyi fajta, hogy közelítsük a témánkhoz, és akkor, ha elmegyünk Egerbe, ez hasonlóan, és így tovább folytathatnánk, hogy mindenki bízzon önmagában, bízzon az ő egyedi adottságaiban, és nem biztos a faj, hogy a fajtára kellene kihegyeznünk a kérdést. Nyilván nagyon fontos a fajta, de alapvetően hosszú távon az egyediségünket a borvidékek helyi értékei, helyi sajátosságai fogalmaznák meg, és ehhez kellene ügyesen, okosan megtalálnunk a fajtákat, lehetőleg azért hagyatkozva az eddigi tapasztalásokra. Én személy szerint is nem nagyon hiszek a varázsszerűen megjelenő új fajtákba. Tehát amelyik már azért évtizedek óta bizonyított egy adott településen vagy borvidéken, az nem valószínű, hogy csalódást fog okozni. Ez a témának az egyik kérdés. A másik, nyilván vannak olyan piacok, akik alapvetően, és ők általában a nagy mennyiségű termelőknél igaz ez, ők általában fajtát fogalmaznak meg, tehát azt mondják, ugye híres példa, hogy nem magyar példát mondjak, ugye Itália a Pinot Grigio, tehát a Pinot Gris, tehát nálunk ugye a szürke barát, vagy mondhatnám most már mi esetünkben, hogy írsait szeretne venni, hogy sardonét keres, hogy kék frankost keres, tehát fajtát fogalmaz meg. Ez már a második téma lenne, hogyha mélyebb. És akkor van a harmadik, az úgynevezett korunknak a kihívásai. Most alapvetően ökológiai kihívásokra gondolok, nem is a piaci kihívásokra. Tehát, hogy konkrétan minél kisebb legyen az úgynevezett környezeti lábnyom, tehát, hogy olyan fajták irányában gondolkodni esetleg, és fejleszteni a termesztést, amelyeknek a növényvédelmi érzékenységük nem olyan magas, mondjuk, mint mondok nekem egy kedvenc fajtának, mondjuk, mint egy rajnai rizling, ami minden gombabetegségre például nagyon érzékeny. Vagy ugye a mai évtizedek kihívása, hogy milyen irányba is fog fejlődni az éghajlat. Hát, amit most ugye kimerhetünk mondani, hogy az aszálytűrésnek valószínű nagyobb szempontja lesz, mint amikor mi tanultuk, tehát az akkori egyetemi könyvek írtak.
Akkor próbáljunk meg, ugye van ezek között ugye az ökológiai kihívás, meg van a fogyasztói kihívás, hiszen az, hogyha a fogyasztók ilyen vagy olyan fajta bort keresnek, akkor értelemszerűen azt ki kell valahogy szolgálni. Az emberek ízlése hogyan változik, illetve a magyarok borfogyasztása, az milyen manapság?
Abszolút friss adatunk nincsen, talán 4 éve végeztetett a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa egy nagy reprezentatív közvéleménykutatást. Azt lehet talán fogalmazni, amit nyilván mélyebben ki kell fejteni, mert félreérthető is lehet akár, de az úgynevezett könnyebb, jól iható, kisebb alkoholtartalmú borok irányt, mintha megnövekedett volna a kereslet, és az úgynevezett nehéz, magas alkoholtartalmú borok irányt viszont mintha csökkenne. 1. 2. Mintha, ez talán nem is mintha, a fehérborok iránt, ugye azért ki kell mondani, hogy Magyarország alapvetően egy fehérboros ország, hiszen körülbelül 70%-a megtermelt gyümölcsnek fehér szőlőből készült, növekedne. Itt lehet, hogy összejátszik ebben az úgynevezett könnyű, kisebb, gondoljunk mondjuk egy írsaira, királyleánykára. És akkor a harmadik trend, amit a kereskedelmi mondatok egyértelműen igazolnak, a pezsgőnek a népszerűsége. Ugye ez egy mindig is egy hullámzó dolog, az úgynevezett divat. Én személy szerint örülök is neki, mert ez is jelzi azt, hogy milyen gazdagok vagyunk, és Magyarország már az első világháború előtt pezsgő nagyhatalom volt. Itt nyilván definiálni kell, mert itt félreértés van sokszor azért a piacon, hogy mit is értünk pezsgő alatt. Hát nyilván ennek a csúcsa az úgynevezett klasszikus, tehát palacban árjesztett pezsgő. Általában az árokon is látszik, ezek a drágább, drágább műfajok. Utána van, ez egy aránylag, most az én becslésem szerint Magyarországon 1 millió palac körül, ha készülhet, és vagy kicsit több, több 10 millió palac készül tangpezsgő, amikor egy nagy tangban árjad másodszor, ugye a pezsgő az egy kétszer árjad bolt, és vannak az úgynevezett gyöngyöző és habzó borok, tehát ahogy szokták mondani, és ez nagyon népszerű, ez a kifejezés, az úgynevezett bubi megjelenik a borba. Nagyjából ezekről a trendekről lehet beszámolni.
De hát tulajdonképpen akkor, ha a buborékról beszélünk, hát ugye mi fröccsivó nemzet vagyunk, meg hát ugye a fröccs az ugye hungarikum is, és talán a könnyű fehér borok, azok talán, amik leginkább alkalmasak ugye a fröccs készítésre is.
Így van, de hangsúlyozni kell, jó bornak kell lenni. Tehát jó fröccsöt csak jó borból lehet készíteni, és itt ugye bejön ez az úgynevezett puffer kapacitás. Tehát egy jó savtartalomnak kell lenni, hogy ezt a szikvizet, tehát szódavizet, nem ásványvizet, fölvegye a bor, és akkor a kettő jó kiegészíti egymást, és együtt a fröccs.
Értem. Még egy kicsit azért akkor a fogyasztói igényeknél ezekre a könnyű borokról beszéljünk még. Ugye sajnos Magyarországon, hogyha valaki autóba ül, akkor nem ihat bort, pedig hát az ételekhez, ugye a magyar gasztronómia fejlődésével folyamatosan ezt halljuk, hogy össze kéne kóstolni, úgy kéne már eleve főzni is, hogy a megfelelő borral házasítani, vagy kínálni az ételeket. Ön hogy látja, mennyire ez amiről beszélünk, tehát, hogy így kellene? Ez a gyakorlatban megvalósul-e?
Megint csak egy jó téma, és megint csak összetett. Nyilván, ahogy itt fogalmazta a kérdést, fölvillattak bennem személyes élményeim, hogy még az asztal körül vasárnap még 3 fiúgyerek, 2 öcsém van, még mi is kaptunk egy kis borocskát, hogy hol is indul ez az úgynevezett gasztronómia élmény. És nagyon sok minden történt, és megint csak egy személyes, nekem is nagyon jól esett meg mindannyiunknak, amikor 10-15 évvel ezelőtt a gasztronómia szereplői, tehát étteremek tulajdonosai, séfjei irigykedve mondták, hogy ők is szeretnék azt a fejlődést megtenni, amit a borosok megtettek Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a kettő igazándiból elválaszthatatlan. Sőt, merem mondani azt is, hogy ez egy kultúra, sőt, tehát ezt le is írjuk meg, le is írták többször. Ez egy kultúra, és egy ország, vagy egy vidéknek a megítélésével nagyon, nagyon hangsúlyos ma már, azt gondolom, hiszen beszélünk borturizmusról, gasztroturizmusról. Ezek találkoznak, hogy a hétköznapok szintjén, akár csak az otthoni környezetben, vagy egy vendéglőben, hogy jelenik ez meg. És itt vannak nagyon jó példák, és vannak komoly fehérfoltok is, és hiányosságuk, azt gondolom. Egy nagyon jó lendületet vett. Én most nem fogom rá a Covid-járványra, hogy ez most az utóbbi 2 évben megtorpant. Hát ugye eleve nem voltunk annyi turista minőségében jelen, és mi hozzánk se jöttek annyian. Én abba bízom, nem csak azért, mert egy bortermelő örök optimista, hogy itt egy kis szünet vagy egy kis gödör után meg fogunk tudni erősödni, és egyre többen döbbennek rá arra, hogy ez így kettő együtt adja az igazi élményt, amikor társaságban legyen az családi, legyen üzleti, baráti, egy asztal mellett finom, egyedi ételek a helyről szóló, tehát nem a szezonitálisásról szóló, és én azt gondolom, hogy az egészséges, ha Balaton körül balatoni borokkal kínáljuk meg a vendégeket, villányba villányi borokkal, tokajba tokai borokkal, ami igazodik a helyi gasztronómiához, és ezt minél többen éljék meg.
Erre, ha jól tudom, akkor azért különféle programok is vannak. Reméljük, hogy ezek a programok ezek egyre sikeresebbek lesznek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Talajtakaró fólia helyett lebomló papír. A farkasok már velünk élnek. A világon majdnem minden harmadik fafaj a kihalás szélén áll. Extrém méhészkedés a sziklafalon. Talajtakaró fólia helyett lebomló papír. Bizonyos kertészeti kultúrákban nélkülözhetetlenek a különféle talajtakaró fóliák. Segítenek visszaszorítani a gyomokat, hamarabb melegszik fel alattuk a talaj, és a párolgási veszteség is kevesebb a takart felületeken. Nem lebomló voltuk miatt azonban rengeteg fejtörést okoznak a műanyag fóliák. Németországban ígéretes kísérletek zajlanak a papír alapú helyettesítő termékekkel. A cellulóz alapú papír nagy előnye, hogy gyorsan és maradék nélkül lebomlik. Jelen esetben viszont túlságosan is gyorsan. Nem bír ki ugyanis egy teljes szezont a szántóföldön. Elég egy-két eső, és már fel is puhul annyira, hogy nem képes maradéktalanul betölteni a szerepét. A projekt aktuális fázisában tehát az egyik feladat, hogy ezt az élettartamot megfelelő bevonattal meghosszabbítsák, fejtette ki a kutatást végző Fraunhofer Intézet tudósa, dr. Klaus Rose. A farkasok már velünk élnek. Bár sokan úgy gondolják, a farkasok, medvék, hiúzok a szomszédos országokból járnak át hozzánk, szakemberek már mintegy 10 itt élő farkasfalkáról tudnak. Hazánkban 3 hagyományos élőhelyük volt. Az északi középhegység, a Délalföld és a Dél-Dunántúl, és a jelek szerint ma is ott élnek. Mindezekről a Haszonállatvédelem és Nagy Ragadozók című konferencia első napján beszéltek a témában érintett szakemberek. Dr. Szemeti László egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány Egyetem munkatársa a Farkas szerepe az ökoszisztémában című előadásában több tévhitet is igyekezett eloszlatni. Többször is hangsúlyozta, hamisak azok az állítások, miszerint valaki betelepítette vagy visszatelepítette hazánkba a farkast. Az erdősítéseknek köszönhetően a prédaállatok élettere és így a száma is nőtt, s ezzel együtt a nagy ragadozóké is. Szemeti László arra is kitért, hogy a nagy ragadozók nem az élővilágot, hanem a civilizációt fenyegetik, és hogy már rég fel kellett volna készülnünk azokra a konfliktusokra, amelyek például a gazdák és a ragadozók között vannak és lesznek is. A világon majdnem minden harmadik fafaj a kihalás szélén áll. Az utóbbi 5 évben 60 intézmény és több mint 500 szakértő készítette el a világ fa felmérését. A vizsgált 58 ezer fafaj 30%-áról derült ki, hogy kihalás fenyegeti, és 142 fa tűnt el a természetes élőhelyéről. Leginkább az erdőirtás veszélyezteti a fákat, akár a mezőgazdasági terület növelése miatt, akár építőanyagnak vagy tüzelőnek vágják ki azokat. A felmérésről a fő szervező, a Botanikus Kertek Világszövetsége adott ki elgondolkodtató összefoglalót. A fakitermelés világszerte az erdők eltűnéséhez vezet. Az erdők helyét gazdaságosnak tekintett, gyorsan fejlődő fajokkal ültetik be, ami nem pótolja az eredeti növényzetet és elszegényíti a környezetet. Például napjainkban állapították meg, hogy egy brit tölgyfa 2300 más élőlénnyel áll kapcsolatban. A kihalással fenyegetett élőlényeket számba vevő vöröskönyvben már veszélyeztetett ökoszisztémák is szerepelnek. Például az Ausztráliához tartozó Lord Howe szigetcsoport mohás köderdeje, vagy Szenegál és Mauritánia akácerdői. Extrém méhészkedés a sziklafalon. Több mint 700 méhkaptár sorakozik egymás felett egy kínai nemzeti park sziklafalán. A méhészek helyben gyűjtik be a mézet és gondoskodnak a méhekről, így falba vájt mélyedésekbe kapaszkodva, a kaptárakat lépcsőként használva kell megmászniuk a meredek méhészetet. Bár hihetetlenül nehéz így méhészkedni, mégis azt mondják, megéri, mert a sziklafal megvédi a kaptárakat a ragadozóktól. Szakértők szerint a helyi méhek populációja és élőhelye a 20. században a környezeti változások és a nyugati méhek betelepítése miatt jelentősen csökkent. A közép-kínai Hupei tartományban található nemzeti park ad otthont a világ legritkább állatainak, köztük az arany piszeorú majomnak, a kötfoltos párducnak és az örvös medvének. A természetvédelmi területet 1982-ben hozták létre, és tele van ritka növényekkel, amelyeket a méhek nektárgyűjtésre és méztermelésre használnak. Borbély családi pincészet. A mai adást Borbély Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.